Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, aki feltámadott és él. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, és akik esetleg nem tették volna még meg, azoktól azt kérjük, hogy a mobiltelefont kapcsoljuk ki, némítsuk le az Isten tisztelet idejére. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy a következő összejövetel gyülekezetünkben csütörtökön este 7 órakor lesz nőtestvéreink részére. Szeretettel hívunk, várunk minden nőtestvérünket a női órára. Pénteken 9:30 órai kezdettel babamama kört fogunk tartani, 4 és 5 órától pedig a konfirmandusokat hívjuk és várjuk a konfirmációs oktatásra. Szombaton a gyülekezet buszos kirándulásra indul Békefi György főgondnok úr vezetésével. Azt kérjük újra, hogy emlékeztetjük azokat, akik jelentkeztek, hogy 7 óra 15-re legyenek itt. Itt lesz egy gyülekező, és aztán 7:30-tól indul az autóbusz. És akik esetleg kedvet kaptak még rá, hogy egy ilyen szombati buszos kiránduláson részt vegyenek, azok azt kérem, hogy keressék Békefi György főgondnok testvérünket. Van még a buszon hely, tehát ha hozni akarunk esetleg magunkkal valakit, akkor ez lehetséges, és bővebb információkat Gyuri testvérünktől lehet nyerni. Annyit mondok most csak az idő rövidsége miatt, hogy ez a buszos kirándulás Bács-Kiskun megyébe fog most oda megy célzottan a busz, ottani gyülekezeteket és református kötődésű dolgokat Kiskunhalason és a környékén lehet majd megnézni. Szeretettel bátorítjuk erre a részvételre a testvéreket. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy örömmel vesszük, sőt kérjük is, hogy az adónk 1+1%-át ajánljuk föl a református egyház, illetve a gyülekezet tehát támogató alapítvány, a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány javára. Köszönjük a testvéreknek minden némű adományát, amelyet hoztak és hoznak a mi gyülekezetünkért lélekben, imádságban, szolgálatban vagy anyagilag, és szeretettel kérjük is ezt, hogy fönnmaradhasson Isten igéjének szolgálata ebben a templomban és ebben a gyülekezetben is. Végül minden testvérünknek kívánunk szeretettel áldott ünnepet a továbbiakban is, áldott találkozásokat, beszélgetéseket. És akkor még visszatérek, mert egy sor kimaradt itt a hirdetésemből, hogy jövő vasárnap James Berizer testvérünk fog igét hirdetni. Ő fő gondnok úr leányának a férje, lelkipásztor. Angolul beszél, de fordítjuk a prédikációját. Az idén már egyszer szolgált közöttünk, és most újólag a jövő vasárnap ő fogja Isten igéjét hirdetni. Jöjjünk el, hallgassuk Isten igéjét az ő tolmácsolásában is. Kedves testvéreim, most folytassuk Isten tiszteletünket a 348. dicséretünket kikeresve, és ennek 4 versét énekelve. A 348. dicséretünk első 4 versét énekeljük. Örvendezz!
Örvendezzetek egek, ti és föld és eregek, mindnyájan örüljetek, vígan énekeljetek, mert Úrunk feltámadott, nékünk életet adott. Jézus Jézus él, mi is élünk, a haláltól nem félünk, mert ő diadalmat vőn, értünk elégséget tőn, isteni erejével, hatatos érdemével. Nékünk megigazolás, és a bűnből gyógyulás. Istennel békességet, és boldog reménységet nyert feltámadásával, és örök igazsággal. Előtted arcra esünk, s kérünk édes kezesünk. Részeltes halálodnak, és feltámadásodnak, drága érdemeiben, édes gyümölcseiben.
Gyertek testvérek, helyünkről fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, megvalljuk előtted, hogy könnyű szívvel énekeljük azt, hogy a haláltól nem félünk, miközben olyan sokszor a halálnál sokkal kisebb dolgoktól is megrémülünk, megrettenünk és összezavarodunk. Köszönjük, hogy most magadra irányítod a mi figyelmünket, a te feltámadásodra, és arra, hogy ebből erőt merítsünk, hogy valóban ne féljünk sem a haláltól, sem pedig mindazoktól, amelyek ez életben oly rettentő dolgok. Kérünk, erősítsd a mi szívünkben a hitet, és ha nincs még ott ez az élő hit és élő reménység, benned való békesség, akkor szűj újonnan bennünket, és plántáld oda a mi szívünkbe ezt a drága hitet kegyelmedből és irgalmadból. Köszönjük, hogy erőt meríthetünk abból, amiről a te feltámadásod szól. És köszönjük, hogy erőt meríthetünk belőled, magadból, hiszen élsz és vagy. És kész vagy megerősíteni mindazokat, akik hozzád jönnek, beléd kapaszkodnak. Így szólítunk most meg téged, így jövünk te hozzád ezen az ünnepen, kérve, várva azt, hogy erőt öntsél a mi tagjainkba, szívünkbe, lelkünkbe, és olyan reménységgel ajándékozz meg, abban erősíts meg bennünket, amely nem csak ez életre, hanem halálunkra szóló örök és igaz reménység. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg Istennek írott igéjét, amelyet ma János evangéliumából olvasok. János evangéliumának 20. fejezetéből, a 20. fejezet 19. versétől a 23. versig terjedő szakaszból. János evangéliumának 20. fejezetében, a 19. verstől kezdődően tehát ezeket találjuk megírva. Már este volt azon a napon, a hét első napján, és a zsidóktól való félelem miatt az ajtók is zárva voltak, ahol egybe gyűltek a tanítványok. Eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik: békesség néktek. És ahogy ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok pedig örvendeztek, hogy látják az Urat. Majd ismét azt mondta nekik Jézus, békesség néktek. Ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket. És ezt mondva rájuk lehelt, és így szólt, vegyetek szent lelket. Akinek bűneit megbocsátjátok, azok bocsánatot nyernek, akikéit megtartjátok, azokéi megmaradnak. Kedves testvérek, amikor ebben az ünnepkörben különösképpen is, remélem, hogy nem csak itt a templomban, hanem a magunk csendjében, az otthonainkban elolvassuk az Úr Jézus Krisztus feltámadásáról szóló híreket, akkor összeáll bennünk egy kép, nem csak a feltámadást követő eseményekről, hanem talán egy kicsit arról is, hogy mi ment végbe azoknak a lelkében, akik a feltámadásnak a hírét vették. Ha összevetjük az evangéliumok leíratait a feltámadásról, az Úr Jézus Krisztus feltámadásáról, akkor általánosságban azt mondhatjuk, hogy kezdetben mindenki hitetlenkedve, mondhatjuk úgy is, hogy felkészületlenül fogadta ezt a hírt. Azok jutottak a kétségeiken túl, akik végül találkoztak Jézussal, akik számára Jézus személyesen megjelent. És ez még a tanítványok körére nézve is igaz, hiszen ők is kétségeskedtek, hitetlenkedtek, gondolkoztak, töprengtek, de ebből a mély lelki krízisből az emelte ki őket, hogy az Úr Jézus Krisztus megjelent személyesen közöttük. Jézus feltámadásának a hírét ugye asszonyok vették először, és Jézussal Mária Magdaléna találkozott személyesen először. Ők elvitték a hírt a tanítványoknak, és ugye olvashatunk arról, hogy a tanítványok közül ketten, Péter és János, ők elmentek a sírhoz, hogy megbizonyosodjanak arról, amit nekik az asszonyok mondtak, hogy eltűnt Jézus holtteste. Hát bementek a sírba, nézgelődtek ott, aztán hazatértek az otthonukba, vagy vissza oda a tanítványok körébe pontosabban, mert az otthonuk nem Jeruzsálemben volt, és konstatálták magukba a hírt, hogy hát ez valóban igaz, a sír üres. Összességében asszonyok hírhozatala, Jézussal való személyes találkozásuk ellenére, ahogy olvasuk ezeket a történeteket, azt látjuk, hogy a felszabadult öröm helyett mély kétségek gyötörték azokat, akik a feltámadás hírét vették. És azért valljuk meg őszintén, testvérek, hogy amikor ezt a képet magunk előtt látjuk, hogy tudniillik Jézus már nincs a sírban, először meghozzák a hírt, hogy a sír üres, aztán jön a hír, hogy hát de mi ráadásul találkoztunk a feltámadott Jézussal, és mégis azt látjuk, hogy a bő tanítványi kör, akik még személyesen nem érintkeztek Jézushoz, szomorkodik, búslakodik, fél. Szóval valljuk meg őszintén, hogy ilyenkor a szívünkben elkezdünk egy kicsit 2000 év távlatából neheztelni rájuk. Neheztelünk rájuk. És úgy viselkedünk ez az egész történéssel kapcsolatban, mint hogyha ez teljesen természetellenes lenne, úgy viselkedünk ezzel a történéssel kapcsolatban, mintha mi nem így viselkedtünk volna 2000 évvel ezelőtt. Nagyon könnyen elítéljük őket. Megfedjük őket. Leírjuk őket. De azt gondolom, hogy nagyon ítélkezőnek kell ahhoz lenni, hogy ne értsük meg egy kicsit ezeket a tanítványokat, és ne csodálkozzunk végül rá arra, hogy ebből az ő ottani nyomorúságos állapotukból hogyan állítja talpra őket az Úr Jézus Krisztus. Hiszen testvérek, nagy pénteken ezekben az emberekben egy világ omlott össze. Egy kicsit próbáljuk már magunk elé idézni, vagy átgondolni azt, hogy ezek az emberek, miközben élték a maguk hétköznapi életét, egyszer csak kaptak egy elhívást egy Jézus nevű embertől. Arra, hogy legyenek az ő tanítványai. És akkor ezek az emberek föladták az akkori egzisztenciájukat, és elkezdték Jézus Krisztusra építeni az egész életüket. Ott hagyták a halászhálót, ott hagyták a vámszedőasztalt, fölkeltek innen, onnan, hogy aztán utána Jézus Krisztussal legyenek éjjel és nappal. Mert úgy olvassuk, hogy őket arra választotta Jézus, hogy mindig vele legyenek. Ez nem csak életmódváltás volt, ez egy teljes egzisztenciális fölborulása volt mindannak, amit ők addig csináltak, és amiben benne voltak. Amit Jézus Krisztus mellett megtapasztaltak, amit Jézus Krisztus mellett láttak és hallottak, az mind arra sarkalta őket, hogy maradjanak. Olvasunk az evangéliumokban arról, hogy voltak olyan időszakok, amikor Jézus sokan elhagyták. De ez a tanítványi kör mégis ott maradt Jézus Krisztus mellett. És meg vagyok arról győződve. 3 év nem kevés idő, hogy ők egyre inkább úgy érezték, hogy életük legjobb döntését hozták, amikor ezt a lépést meglépték az életükbe. Lehet, hogy visszagondolva maguk se értették pontosan, hogy hogy is kezdődött ez az egész. Lehet, hogy úgy gondolták, hogy hát ha ma ez megtörténne velem, lehet, hogy nem is tenném meg. Hát mi az, hogy ott halászok? Egyszer csak oda jön egy ember, azt mondja, gyertek el, legyetek az én tanítványom, és én odahagytam az egészet. Mi az, hogy ülök ott a munkahelyemen, a vámszedő asztalnál, jön ott egy ember, akiről ugyan hallottam már ezt-azt, azt mondja nekem, kövess engem, és én fölkeltem a munkahelyemről, ott hagytam mindent, és követtem ezt az embert. Lehet, hogy ezek a tanítványok utólag már nem értették maguk se, hogy hogy is történt ez az egész dolog, de abban biztos vagyok, hogy a 3 év alatt egyre inkább elkezdték úgy érezni, hogy az életünk legjobb döntését hoztuk. Amikor ennek a hívásnak, Jézus Krisztus hívásának engedtünk. Minden olyan szépen alakult, és ők egyre boldogabbak lettek Jézus mellett. De egyetlen éjszaka, néhány óra leforgása alatt, testvérek, ez a világ összedőlt. Ez összedőlt. Ez az egész, ami 3 év alatt épült az ő szívükbe, lelkükbe, ez az egész néhány óra alatt oda lett. És az az ember, akit ők korábban követtek, akire föltették magukat, az egész életüket, hirtelen ott haldoklott, keresztre feszítve. Nem teljesen egy nap alatt az a Jézus, aki addig nekik a minden volt, el volt temetve egy sziklasírban. Testvérek, amikor megjön a hír, hogy eltűnt ennek a Jézusnak a holtteste, majd egy másik hír, hogy mi láttuk ezt a Jézust, és ez él, akkor beáll a tanítványok szívében meg a lelkében a totális zűrzavar. A totális zűrzavar. Úgy kell ezt értelmeznünk, hogy a nagypéntek utáni krízis helyzetükre, ahogy mondani szokták, rájött még egy lapáttal. Rájött még egy lapáttal. A Jézus halálával sem tudtak még megbirkózni, azzal sem tudtak még mit kezdeni, és most itt van egy újabb felfoghatatlan hír. Testvérek, aki ehhez hasonló krízisen megy át az életében, amit a tanítványok ott megéltek, ráadásul ilyen viharos gyorsasággal, az érthetően összezavarodik. Azoktól, akik ilyen krízisekbe esnek, nyilván nem várható el, hogy ahogy mondani szokás, hűvösen gondolkozzanak. Mert mint egy hatalmas örvény, úgy kavarog az ilyenek szeme előtt a múlt, és mint egy hatalmas tornádó magaslik fölöttük a jövő. Az ilyen helyzetbe jutott ember nem tudja, hogy hova nézzen. Mert bárhova néz, mindenhol csak a vihart, a veszedelmet, a bizonytalanságot látja maga körül. Sokan a mai világban azért szegődnek Jézus nyomába, mondhatnám így is, hogy sokan azért keresik az egyházat, az egyházi közösségeket, mert azt remélik, hogy Jézus majd megóvja őzetben, a kezedből. No, testvérek, akkor szoktak sokan idegösszeomlást kapni. És akkor szoktak az emberek pszichiátriára, meg kórházba kerülni. Amikor egy ilyen krízisbe beleesik az életük egyik pillanatról a másikra. Könnyen elmarasztalhatjuk a tanítványokat, de gondoljunk bele az ő életükbe és életüknek hirtelen fordulatára. Szem elől vesztették Jézust, mutassunk feléjük egy kicsit nagyobb megértést és egy kicsit nagyobb és mélyebb együttérzést, egy kicsit a magunk életére is gondolva. Lehet, hogy nem voltunk hozzájuk hasonló krízisekben, de szeretnélek megkérdezni benneteket, nem féltek attól, hogy ilyen krízis helyzetbe kerültök? Lehet, hogy még nem fordult elő velünk az, hogy amire feltettük az életünket, amiért éltünk, ami az éjjelünk, a nappalunk, a boldogságunk volt, amit szerettünk, amiben rájöttek. Leírva, hogy együtt voltak. Együtt voltak. Nem volt teljesen logikus az, hogy a zsidóktól való félelem miatt együtt zárkóztak el. Ha valaki ilyen helyzetbe kerül, akkor a klientúra általában nem együtt szokott bujdosni, hanem mindenki megy a maga útjára. Hogyha a többiek lebuknak, én még azért valahogy mentsem az írhámat. De ezek a tanítványok valamiért mégiscsak együtt voltak. Nem volt akkoriban még modern lélektan tudomány, de ezek jól csináltak valamit. Mondanám így, hogy reflexszerűen. Azt csinálták jól, hogy bajba jutottak, de nem széllyel szaladtak, hanem összejöttek. Gondolhatnánk, hogy amikor sok kétségeskedő bajba jutott összejön, akkor ott összeadódik a baj, és még nagyobb lesz. De hát az ő esetükben ez nem így történt. Ők mindannyian ugyanabban az ügyben voltak érintettek. Valójában közös bajuk volt. Ők mindannyian ugyanazt a Jézust veszítették el. És mindannyiuk életének ez volt a fő baja. De valahogyan azt érezték, hogy jobb, ha együtt vannak és együtt maradnak. És ezzel a legjobbat tették. A lehető legjobbat tették. Tudjuk azt is, hogy volt egy tanítvány, Tamás, aki ekkor nem volt ott közöttük. Tamás egy héttel tovább volt a krízisben. Tamás egy héttel tovább volt azon a lelki mélyponton, ahol a többiek kiszabadultak. Szóval tanuljuk meg tőlük, testvérek, hogy amikor életünk krízisteri forgatagában Jézust szem elől vesztjük, akkor szükségünk van a testvéri közösségre. Jaj, de sok emberrel találkoztam és találkozom, akik éppen mindig fordítva cselekednek. Lelkészi pályámon újra meg újra ismétlődik az alábbi jelenet. Beszélgetek valakivel. Nem jössz, nem látunk. Miért nem vagy itt? Mert rosszul vagyok. Most nem megyek, mert rosszul vagyok. Nehéz az életem. Testvérek, életünk legrosszabb döntéseinek egyike, hogy amikor bajban vagyunk, akkor elhagyjuk a közösséget, akikkel addig együtt jártunk. Ne tegyük. Tanuljuk meg ezektől a tanítványoktól, akik sok mindenért, sok mindenben elmarasztalhatók, hogy ők azzal, hogy együtt voltak, a legjobbat tették. És szeretném bátorítani a testvéreket, hogy amikor bajba jutunk, ne a gyülekezetről mondjunk le. Ha kevés is az életkedvünk, ha úgy érezzük is, hogy nincs akarásunk semmire az életben, akkor se a gyülekezetet adjuk föl, hanem jöjjünk és törekedjünk oda, ahol a mi lelki testvéreink vannak. Tudom, hogy sokszor úgy érezzük, hogy ott is csak nyomorult emberek vannak. Azok se többek, mint én. Minek menjek én oda közéjük? Az egyik így sántikál, a másik úgy sántikál. Na, azt is ismerem, milyen bűne van annak. Minek menjek én oda közéjük? Testvérek, tanuljuk meg a tanítványoktól, hogy a gyülekezetben, a testvéri közösségben ott jó helyen vagyunk. Együtt a többi bicebócával. Mi is olyanok vagyunk. Éppen azért nem akarunk oda jönni. De ott vannak azok a többi bicebócák is, akik pont olyanok, mint mi. Lehet szakemberekhez szaladgálni. Lehet egyből keresni, hogy hol vannak gyógyító közösségek, gyógyító alkalmak, hol megy jobban az élet. De figyeljünk most arra, amit itt látunk. Ezek a tanítványok együtt maradtak. Jobb volt ott egyik a másiknál? Hát én szerintem meg volt mindegyiknek a maga sara. Ott volt Péter, aki megtagadta Jézust háromszor. Ott volt János, aki ott hagyta a ruháját, azt úgy szaladt el a Getsemáné kertbe, hogy jaj, el ne fogjanak. Ott volt a többi, aki eltűnt az éjszaka leple alatt, oda se dugták az orrukat Jézus közelébe, akik csak hírből vették a szenvedésről, meg a keresztről a hírt. Volt itt valamelyik jobb, mint a másik? Nem. De testvérek, együtt voltak és együtt maradt. Az a sok krízisbe jutott ember, akiket vádolt a saját lelkiismeretük, akik féltek a külvilágtól, akik nem tudtak hirtelen mit kezdeni azzal, hogy összedőlt az a világ, ami eddig olyan szépen épült, amiben olyan boldogok voltak, mégis együtt maradtak, és a legjobbat tették. Miért? Azért, testvérek, mert itt azt olvassuk, hogy Jézus mégiscsak életjelet adott magáról. A feltámadott Jézus mégiscsak életjelet adott magáról. Hol? Hát ott, abban a körben. A bénák és elesettek körében. A világ senkieinek a körében. Azok körében, akik együtt voltak és együtt maradtak. Azok körében, akik a félelemtől bezárkóztak. Jézus belép a zárt ajtókon. Mert neki semmi sem akadály. Ő a győztes. Sokkal nagyobb dolgokon vett győzelmet Jézus, mint egy zárt ajtó. Sokkal nagyobb dolgokon vett győzelmet Jézus, mint a kétségbe esés, mint a krízis. Nincs az a zárt ajtó, nincs az a krízis, testvérek, amelyen ne tudna az Úr Jézus Krisztus, a feltámadott és élő Úr Jézus Krisztus áthatolni. Lehet ez egy valóságosan bezárt ajtó, vagy éppen lehet egy valóságosan bezárt szív is. Amikor magunkra zárjuk az ajtót, amikor bevonultam 18 évesen sorkatonának, én, aki addig az életnek csak egy szép oldalát láttam egy nagy családban, és viszonylag kevés élettapasztalatom volt a világról, a családom kívül, akkor megmondom őszintén, hogy elég keményen összeomlottam. Összeomlottam attól az ideológiától, ami szembe jött velünk, és amit minden nap, de minden hétfőn délelőtt, egy délőttön keresztül hallgatni kellett, ami arról szólt, hogy mi a jó és mi a rossz, csak ottan éppen fordítva mondták, mint ahogy én azt addig hallottam. Összeomlottam attól a sokféle embertől, akikkel hirtelen életközösségre kellett lépni. Voltak közöttük bűnözők is, meg ilyen-olyan emberek, akik még akkor nem voltak bűnözők, de valószínűleg azóta azok lettek, ha csak nem valami csoda történt. Hát nem volt könnyű időszak ez az életemben. Aztán egyszer meglátogatott valaki, aki ma is itt ül közöttünk, és panaszkodtam neki, nem tudom, hogy hogy lesz ez, és akkor azt mondta nekem, hogy Jézust nem lehet kerítésekkel, ideológiákkal, őrtornyokkal kizárni sehonnan. Te csak nézzél az Úr Jézus Krisztusra. Ő itt van veled. Ő megőriz téged. Ő átjön azon, amin lehet, hogy emberek nem tudnak átjönni. Mert ő győztes. És akkor ez volt az én életemnek a nagy vigasztalása, nagy erőforrása lett, hogy valaki emlékeztetett arra, hogy a feltámadott és élő Jézus Krisztus előtt nincsen akadály. Őt nem lehet kizárni. És ez azért fontos, mert amikor Jézus Krisztus megjelenik, akkor nem csak megjelenik ott a tanítványokkal, hogy a szemükkel lássák, hogy ő tényleg él, hanem ez a Jézus Krisztus megszólal, és azt mondja a tanítványoknak, amire azoknak a legnagyobb szüksége van. Azt mondja Jézus, békesség néktek. Testvérek, tudjátok, úgy van ez, hogy ezt gyakran mi is mondogatjuk egymásnak, meg van, hogy az orvos is ezt mondja, meg a pszichiáter is ezt mondja, meg a szomszéd is ezt mondja, csak valahogy nincs ereje. De itt Jézus mondja azt, hogy békesség néktek. És Jézus ebben a közösségben mondja azt, hogy békesség néktek. Tudjátok, hogy mi ez? Ez azt jelenti, hogy megszólal az élő ige. Ezt így tudom mondani. Ebben a közösségben, a sok bicebóca bajba jutott nyomorult közösségében megszólal az élő ige. Mert azt mondja János, hogy az ige testé lett, és az ige él, mert Jézus Krisztus él, megszólal az élő ige, és milyen csodálatos ereje van annak, amikor az élő ige megszólal. Neki, az élő igének, a testélet, a feltámadott Jézusnak, ő neki van ereje. Az ő szájából egészen máshogy hangzik ez, békesség néktek, mert az nem csak egy hanghullám Jézus szájából, hanem hadd mondjam úgy jelképesen, hogy az valami erő az Úr Jézus Krisztus szájából. Ott valami több történik, mint hogy egy hanghullám eljut a fülébe a tanítványoknak. Ezek a tanítványok ott ugyanis valami olyasmit kapnak, olyan erőt kapnak, ami fölállítja őket abból a krízisből, amiben benne vannak. Olyan ereje van az élő igének, Jézus Krisztusnak, mint senki másnak és semmi másnak. Az élő ige oldja a kétségeket, felemel a mélységből, megvigasztal, sőt, az élő ige mutatja ezeknek a tanítványoknak a folytatást. Akik amiatt vannak krízisből, hogy vége mindennek, azoknak Jézus Krisztus a feltámadott ott az első megjelenésekor mutatja a folytatást. Azt mondja, fiúk, fölkeltetek a székre, hogy vége az előadásnak. De nincs vége, megy tovább. Olyanok vagytok, mint az a közönség, aki beletapsol a darab feléné, mert nem tudja, hogy az még nem a vége. Nincs vége. Jézus azt mondja, én élek, itt vagyok, van folytatás. Élő ige testvéreim, az erőt ad, utat mutat, megvigasztal, megbátorít, de élő ige az Úr Jézus Krisztus nélkül nincs. Békesség néktek. Más ez, ha csak úgy odavetem a másiknak, és más ez, amikor Jézus Krisztus mondja. Az ő igéje, az gyógyító szó. Az ő igéje pedig úgy tetszett neki, hogy egy közösségben szólal meg. Így tetszik az Istennek. Oda megy Jézus. Érdekes módon Jézus nem megy el Tamás után. Jézus nem mondja azt, hogy fiúk, hát jó, Júdás nincs itt közöttetek, azt látom, meg tudom, mi történt vele, meg rendben is van, hogy nincs itt. De csak tizen vagytok, valaki hiányzik, jaj, bocsássatok meg, én elmegyek már nő hozzá is. Nem. Mikor gyógyul meg ez a Tamás? Egy hét múlva? Akkor, mikor végre ő is veszi az alázatos fáradalmakat, és elmegy a közösségbe. Elmegy oda a többihez. Amikor vállalja velük a közösséget, na akkor ő ott találkozik Jézussal. És majd akkor Jézus őt is kigyógyítja és meggyógyítja az elesettségéből. Testvérek, miközben könnyelben ítéletet mondunk a hitetlenkedő tanítványokra, hát dicsérjük meg őket azért is, amit jól csináltak, amivel példát adtak nekünk, és amit az Úr Jézus Krisztus mégiscsak megerősített. Azzal, hogy megjelent közöttük, és békességet hirdetett nekik. Miközben őróluk gondolkozunk, vessünk egy pillantást a magunk életére is. Hol szoktuk mi keresni a vígaszt, meg hol keressük életünk békességét? Hol keressük mi az útmutatást, testvérek? Azt, hogy mi a folytatás? Hadd mondjam azt, hogy az Úr Jézus Krisztus miután megjelent és arról beszélt, hogy van folytatás, nem a korábbi állapotot állította vissza, amiben azok a tanítványok boldogok voltak, hanem Jézus tovább vezette ezt a közösséget egy egészen új úton. A közös az volt a régiben és az újban, hogy Jézus volt a középpont. Tudjátok, sokan vannak, akik szeretnék a körülményeket állandósítani, és ezt várják Jézustól is. Állandósítsd a körülményeket. Tanuljuk meg, hogy ez a feltámadott Jézus tovább vezeti a tanítványokat, és a körülményekből csak az az állandó, hogy ő a tanítványaival van, és minden egyéb megváltozik. Ezek a tanítványok majd onnantól kezdve mennek egyedül, ők fogják hirdetni az evangéliumot, majd mennek ki Palesztinából messzire, idegen földekre, idegen népek közé. Nem állandósul az ő sorsuk abban, hogy jó a dolguk, hogy mindig van eledel, hogy mindig van bőség, hogy nem kell félni semmitől. De egy dologban mégis ugyanaz ez az új út, ami a régi volt, az Úr Jézus Krisztus a középpont. Ő az erő forrása, végül mindig ő a vigasztalás, végül mindig általa szól az élő ige. Testvérek, a Jézussal való élet állandósága ma is Jézus. A körülmények gyakran változnak. A körülmények nagyon gyorsan tudnak megváltozni. A miénk is, a világé is. De az állandóságot a tanítványi kör számára Jézus Krisztus jelenti. És milyen jó, hogy a tanítványi élet állandósága Jézus Krisztus. Mert róla azt mondja az írás, hogy ő tegnap, ma, meg mindörökké ugyanaz. Testvérek, ami Jézus Krisztusunk, akinek hiszünk, ő él, ő erős, övé minden hatalom menjen és földön, állandóan. Nem tudja elvenni tőle Biden, meg Putyin. Nem tudják legyőzni atomfegyverekkel. Nem tudják kizárni semmilyen ideológiával, semmilyen kerítéssel, semmilyen blokkal. Meghódíthatjuk a világűrt, verhetjük a mellünket, hogy mi majd telkeket adunk el a Holdon, a Marson, meg ki tudja hol. Testvérek, Jézus Krisztus Úr, mindezek fölött Úr. És ha mi életünk állandósága ebben a Jézus Krisztusban van, akkor mi boldog emberekkel, hogy legyünk. Mert akkor olyan helyen horgonyzik a mi életünk, ami megmozdíthatatlan. Hát lehet, hogy jönnek a hullámok, fújnak a szelek, de ha ott horgonyzok azon a kősziklán, testvérek, aki legyőzte a világot, akkor az én életem biztonságban van. Fölismerték ezt sokan az egyház története folyamán, és látjuk az ő életüknek a bizonyságát. Akik hittek, tudták azt, hogy az élet változékonysága mellett egy valaki van, akire érdemes hallgatni, Jézus Krisztus. Megmaradtak, és boldog emberek voltak, nem csak életükben, hanem boldogok voltak halálukban is. Testvérek, tanítson bennünket a tanítványok példája, az ítélkezés helyett arra, hogy a magunk életét megvizsgálva, odaadjuk magunkat ahhoz a közösséghez, ahol az élő ige újra meg újra megszólal Isten kegyelméből, keressük itt a mi vigasztalódásunkat, keressük itt azt az utat, amit az Úr Jézus Krisztus mutat nekünk, találjuk itt meg azt a békességet, amit nem találhatunk meg másban és máshol, mert a békesség fejedelme mondja nekünk, békesség néktek. Bízzatok, ő legyőzte a világot. Amen. Mielőtt elcsendesedünk imádkozni, testvéreim, énekeljünk. A 228. dicséretünket keressük most ki, és ennek a dicséretnek, a 228. dicséretnek énekeljük 4 versét. Az első verse így kezdődik: Jehova, csak néked éneklek. Szükségembe teljesíted, mert Jézus hozzád utat készített. Ki gyötrelmével írtam áldozót, és üdvösséget jussomul hozott. Jó tudnom azt, hogy közben járom, ő Jézusom, ki jobbot felül ül. Ő általa a hídből várom, kérésem nálad bizton teljesül. Jó nékem, hogy még tart ez életem, szent neved végan áldva zenkertem. Imádkozzunk, testvérek! Urunk, mi olyan sokszor igyekszünk úgy várni téged, mint akiknek semmi gond nincs az életében. Olyan sokszor gondoljuk azt, hogy te akkor méltatsz bennünket figyelemre, ha mi jók vagyunk. Olyan sokszor keveredünk képmutatásba mások és te előtted is emiatt, de köszönjük, hogy te ismered a valóságot. Tudod életünknek minden nyomorúságát, baját. Ismered a mi ki nem mondott félelmeinket, amelyek oly gyakran uralják a mi szívünket. És köszönjük te neked, hogy gondod van a te népedre. Ahogyan egyszer meglátogattad a te tanítványaidat, úgy köszönjük, hogy újra és újra látogatsz bennünket élő igéddel, te, aki az élő ige vagy. Köszönjük te neked, hogy olyan gyakran és olyan sokszor kaphattunk már tőled békességet, amikor tőled, a te szavad által vettük és nyertük ezt. És köszönjük, hogy most is békességet hirdetsz nekünk, miközben szívünk talán tele van sokféle aggodalommal, kétségbeeséssel, kilátástalansággal. Segíts, Úrunk, hogy a Te szavad megnyugtasson bennünket. Segíts bennünket, hogy amikor tőled halljuk ezt, akkor ne legyen bennünk semmi kétség. Köszönjük, hogy itt lehetünk és hallhatjuk a Te szavadat. Hadd kérjünk most mindazokért, akik távol vannak, akik úgy gondolják, hogy nem fontos ez a közösség, akik talán lenézik ezt a közösséget, vagy akik talán úgy gondolják, hogy jobb ezen a közösségen kívül lenni, hogy az is elegendő, és úgy is jó. Úrunk, hozzad és vezessed ide mindazokat, akik hozzánk hasonlóan elesett, nyomorult, kétségeskedő emberek. És segíts bennünket, hogy kegyelmedből újra meg újra vehessük a Te vigasztalásodat és útmutatásodat is. Köszönjük, hogy van utad a mi számunkra is. Ha nem is a körülmények állandóságában, de mégis Te veled járhatjuk azt az utat. Vezess erre el bennünket, és segíts, hogy ott maradhassunk mindvégig hűségesen Te melletted. Köszönjük neked az erőt, a vigasztalást, amelyen most is kerestél és keresel bennünket. Urunk, adjad, hogy minden reménytelenségünkben mégis hadd legyen nekünk reménységünké, bizalmunká az, hogy Te élsz, és mint győztes Úr, uralkodsz mindenek felett. Amen. Folytassuk könyörgésünket a magunk csendjében. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva, közösen is fohászkodjunk tovább, ami Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretett testvéreim, amint látjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Hívjuk és várjuk ide mindazokat, akik hitükben szeretnének erősödni, az Úr Jézus Krisztussal való kapcsolatukban mélyülni, és egyházunk rendjének megfelelően tisztában vannak azzal, hogy mi az Úr vacsora. A többieket záró énekünk eléneklése, és majd az áldás elhangzása után útjaikra bocsájtjuk. Most tehát énekeljük záró énekünket, 187. dicséretünket. A 187. dicséretünk egyetlen vers, e húsvét ünnepében, e húsvét ünnepében.
Szívünk teljességében. végében, illik szánkból végének. A feltámadott Jézus nékünk zálogot adott, hogy bár a föld gyomrába tétetünk, megújul valójában életünk, e hittel midőn ünnepelünk. Te légy Jézus vélünk.
Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.